sokan nyugodtak, hogy a kutyájuk nem érzékeny, és nem lesz semmi baj. És ez lehet igaz akár éveken keresztül, és elég egyetlen egyszer túl közel elcsattanni egy petárdának, és ő is beomlik, és ő is megkapja ezt a pszichés sérvet. Ezt minden kutyásnak kerülni kell. Annak is, akinél látványosan nincsen probléma.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok, ez itt a Neked Ugatok Podcast legújabb adása. Aki nem podcast hallgató felületen hallgat minket, hanem a YouTube-on, az láthatja, hogy én már eléggé ünnepiben vagyok. Közeledik a karácsony és a szilveszter, ezt így ruházatban is egy kicsit így prezentáltam. Van némiképp ünnepi vonulata a mai adásnak, de nem jó értelemben, mert szilveszter kapcsán valami olyan dologról fogunk ma beszélgetni, ami igazán horror egy kutyatartó számára, ez pedig a szilveszteri tűzijátékozás és petárdázás, és a mai adásban arról fogunk majd beszélgetni, hogy igazából kutyatartóként mit is tudunk kezdeni ezzel a helyzettel előtte, közben és utána. És a mai adásban itt van velem beszélgető társként, ahogy mindig, Korom Gábor, illetve most Monoki Nikolett is, viselkedésterápiás oktató, na meg Korom Jorma is, Gábor kiskutyája, aki nem annyira kicsi. Sziasztok!
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 Talán kezdjük onnan, hogy ez az egész szilveszteri tűzijátékozás, petárdázás, ez miért lehet ennyire traumatikus a kutyáink számára?
A kutyák alapvetően azért nincsenek hozzászokva ezekhez a olyan ingerekhez, ami számukra értelmezhetetlen, talán így tudnám leginkább megfogalmazni. Vannak olyan kutyák, akik a vihartól is félnek, például, hogyha volt egy traumatikus élményük, de általában a kutyák mondjuk a vihart és az olyan dolgokat, amikbe bele tudnak szocializálódni kiskoruk óta, azokat jobban tudják kezelni. A szilveszteri petárdázás és tűzijáték egy olyan inger sok a kutyának, amit egyszerűen az idegrendszer nem tud tolerálni és nem tud feldolgozni. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy durranás és a kutya ki tud utána pihenni, meg tudja nyugtatni az idegrendszerét, hanem gyakorlatilag órákon keresztül folyamatosan egy nagyon magas ingerküszöböt meghaladó inger éri a kutyának az idegrendszerét, és gyakorlatilag teljesen kicsinálja ezt az idegrendszert, és a kutya már pánikviselkedéseket mutat, tehát hogy igazából ők ezzel nem találkoznak, és az idegrendszere nem is tudja feldolgozni ezt a fajta inger áradatot, amit kapnak.
Ez, és sajnos még ennél rosszabb is a helyzet, sőt, ennél sokkal rosszabb a helyzet. És nem a szilveszter napjával van a baj, hanem mindennel, ami azután következik. Ha a petárdázást be tudnánk zárni, mondjuk december 31-e délután 2 óra, és január 1-e hajnal 6 óra közé, akkor én azt gondolom, ez egy relatíve kezelhető probléma lenne. De ha nem tudjuk ide bezárni, akkor ebből nagyon nagy baj eszkalálódhat. Így is, de így legalább fel tudok készülni rá.
Miért? Már pedig nem tudjuk bezárni, mert tényleg elkezdődik már legalább egy héttel előtte minimum.
És sajnos utána is még amíg megmaradt petárdák elcsattannak. A Niki azt mondta az előbb, hogy nem tudja az idegrendszer kezelni ezt a sok élményt. Ezt valahogy úgy lehet elképzelni, mint egy pszichés sérvet. Mi az, hogy sérv, fel tudok emelni 110 kilót a földről, na pakoljatok fel 120-at. Felemelem, és akkor egyszer csak hopp, megtörténik a baj, kapok egy sérvet. Mennyit tudok utána felemelni?
Hát nem sokat.
Lehet 10 kilót fel tudnék, de hogy a korábbi teljesítő képességemnek a töredékére esik vissza a teljesítő képességem, amíg regenerálódom, és ez egy nagyon hosszú folyamat, és ráadásul, hogyha ebben a folyamatban, amíg regenerálódom, megint ráemelek, megint felszakad, még nagyobb lehet a baj. Na pontosan ez történik a petárdázás esetén is, egy pszichés sérvet kap a kutya, ami annyit jelent, hogy onnantól kezdve lehet, hogy már a kanálcsörgésre is érzékeny lesz, egy ajtócsapódásra is érzékeny lesz, és ezek már mind sérv helyzetek lehetnek, akár ilyen alacsony inger szinten is. Egy életre szóló trauma, amit a kutya hordoz magával. Sokan nyugodtak, hogy a kutyájuk nem érzékeny, és nem baj, mert nem lesz semmi baj. És ez lehet igaz akár éveken keresztül, és elég egyetlen egyszer túl közel elcsattanni egy petárdának, és ő is beomlik, és ő is megkapja ezt a pszichés sérvet. Tehát ezt minden kutyásnak kerülni kell. Annak is, akinél látványosan nincsen probléma. És lehet erre mondani, jó, de hát a vadászkutyák is, meg ott dörögnek, az egészen más. Azért, mert kiszámítható, tudjuk, hogy hol van, nem a kutya füle mellett sül el, és a többi, és a többi, és nem olyan tempóban. Az érzékeny kutyák eleve akár egyetlen petárdára is össze tudnak omlani, a kevésbé érzékeny kutyák, vagy akár a nem érzékeny kutyáknál pedig egy sokkal erősebb traumára van szükség.
Egyébként ez mitől lehet, vagy minek köszönhető, hogy igazából eltelhet akár 8-10 év is egy kutya életben, úgyhogy egyébként azt gondolja a gazda, hogy hát az én kutyám az nem foglalkozik ezekkel a petárdázásokkal, és vele is történhet így bármi, és onnantól kezdve pedig minden nap rózajtól már megijed. Tehát, hogy ezért, mert tényleg ez egy ilyen emberi sérvhez hasonlatos dolog, hogy nincsen semmi, aztán egyszer csak így lehet.
Igen, én erre rá is tudok csatlakozni, hogy nekem volt ilyen kutyám, aki 6-7 éves koráig egyáltalán nem félt a tűzijátéktól és a petárdáktól, és aztán 8 évesen olyan inger érte, és az volt az inger, hogy bedobtak az udvarunkra egy ilyen tűzijátékot, ami ott dúrogott, és onnantól kezdve a kutya félt a tűzijátéktól, a dúrogástól, és a kutyáink is változnak. Talán, hogyha a korral haladunk, most, hogyha ilyen kicsit viccesre akarjuk venni a dolgot, de ne vegyük, ahogy süketül a kutya, akkor már nem fog annyira reagálni rá, de egyébként a kutyák is változnak, és az öreg kutyák is tudnak leérzékenyülni ingerekre, illetve ugye azt a Gábor is mondta, ezt úgy kell elképzelni, hogy a kutyának van egy inger küszöbe. Minden kutyának ez az inger küszöbe a különböző ingerekre más. Egy érzékeny kutyának alacsonyabban van az inger küszöbe, ő hamarabb be fog reagálni a durranásokra. Viszont minden kutyánál el lehet érni azt az ingert, ami az inger küszöb fölött van, és ekkor jön létre ez a sérv, amit a Gábor mondott. Tehát, hogyha közel durran valami, ha bedobnak hozzám, ha hosszabb ideig kapja a kutya ezeket az ingereket, akkor még a legstabilebb idegrendszerű kutya is le tud érzékenyedni ezekre az zajokra, és hogyha ez egyszer megtörténik, akkor ez az inger küszöb, ez ugye alacsonyabbra kerül, és onnantól kezdve a kisebb zajokra, a kisebb ingerekre is be fog a kutya reagálni. Tehát, hogy szerintem nincs olyan, hogy egy kutya akárhogy tűzijátékoznak mellette nem tud leérzékenyedni, minden kutya le tud érzékenyedni, vannak azok, akik egy kicsit stabilabbak, vagy nem kaptak még olyan inget, de sajnos ezt én gazdaként nem tudom megjósolni, hogy ezen a szilveszteren mekkora durogás lesz, a szomszéd mivel készül, lesz-e olyan, aki bedobja a petárdát az udvarra, akár hecből is, mert ugye ez egy jó vicc, hogy bedobáljuk a kutyákhoz, és akkor megijed.
Az okozók általában ezzel nincsenek tisztában. És azok sincsenek vele tisztában, akik elszenvedik, hogy mekkora problémát rántanak magukra, mert innentől kezdve az életed lehet akár pokol is. Tehát, hogy egy felérzékenyedett kutya onnantól kezdve bármire elő tudja rántani a pánikviselkedést, a gazda életét meg tudja mérgezni ez a pszichés sérv, ez a felérzékenyedés. Egy történetet mesélek el. Egy képzett, nagyon jól teljesítő gazdával, nagyon harmonikusan együtt élő kutya, ahol a lakóparkban, a szomszéd épületben bulit tartottak, és gondolták, hogy egy bulit megkoronáznak egy petárdázással. Falszomszédjuk volt egyébként. És a kutya, nem tudták utána ott tartani a kutyát. Nem lehetett, mert a kutya olyan szintű pánikviselkedést kapcsolt be, hogy el kellett vinni a kutyát abból a lakókörnyezetből. Nem tudott kioldódni vele, úgyhogy előtte semmilyen nyoma nem volt. Ott az a terhelés, amit a szomszédban kapott, nem tudott mit kezdeni vele az idegnek. Ez valahogy úgy kell elképzelni, mintha ha lövöldöző UFO-k szállnának le Budapestre vagy New Yorkra, és azt látjuk, hogy mindenfelé dúlás van. Tehát nem tudok vele mit kezdeni, nem tud a kutya mit kezdeni ezzel a helyzettel. És sajnos nem lehet gyógyítani. Tehát ennek a legnagyobb probléma. Lehet terápiázni, de gyógyítani nem. Tehát nyomtalanul nem fog eltűnni. Tehát mondjuk a Zicsi és a Kassai sarkán durrant egy petárda, a kutyám az egész életében a Zicsi és a Kassai sarkánál összerezzenten, összehúzottan fog átmenni, még akár 5 év múlva is. Nagyon nehezen lehet kiszedni, nyomtan eltüntetni. És arról nem beszélve, hogy ez még a szerencsés eset, mert akkor a helyhez kötötte, de kötheti személyhez, kötheti, éppen akkor ment ott el egy autó, vagy egy balonkabátos ember, tehát a környezetéből ki tud szűrni, vagy ki rá tudja tolni valamilyen jelenségre, hogy ne ez okozta.
Tehát egy random asszociációt kiválaszt abból a helyzetből.
Így van, és ez is abszolút mérge. És a gazdák rengetegszer keresnek meg minket olyan problémával, hogy fogalmuk sincs attól, hogy miért ijed meg a kutya, mit tudom én, a bevásárlókocsitól, vagy miért ijed meg a kanapétól. Hülyeségeket mondtam, de hogy teljesen össze-vissza dolgoktól, nem érti, hogy miért alakult ki valamiféle érzékenység. Azért, mert történt egy olyan környezeti trauma, kapott egy olyan környezeti traumát, legyen az bármi, jelen esetben ugye a petárdázásról beszélünk, amely valami máshoz köthető, vagy a környezetében ott volt valamilyen jelenség, amellyel egyébként sűrűbben találkozik, és ezt hordozza magával. Ráadásul, hogyha egyszer később nem is egy nagy, tehát teszem fel, mondjuk, vegyünk egy hülye példát, a kutya séta közben egy kuka mellett egy felrobbanó petárdától felérzékenyül. Onnantól kezdve a kukától mondjuk a kutya félni fog, mert a kukának tulajdonítja ezt a durranó hangot, de szép lassan kezd kijönni ebből a problémából, már szinte alig fél a kukától, és egyszer csak az egyik kertajtó becsapódik, amikor a kuka mellett megyünk fel. És az körülbelül olyan, mintha egy petárdát durrantottak volna mellette. De onnantól kezdve már kivéthetetlenül alacsonyra kerül az inger küszöb, amitől a kutya érzékenyé válik, vagy túlterhelődik az idegrendszer.
Nekem egyébként volt egy konkrét példa, ami nagyon, nagyon fura, és én ezt el szoktam mesélni a gazdáimnak, pont ezért, hogy értsék meg, hogy a kutya falsul is összeköthet dolgokat. Az történt, hogy járt hozzám egy gazda középfokra, és egyszer csak jött, hogy nem veszi el a kutya tőle a kaját. Tehát hogy egyszerűen a kutyának olyan tökéletes élelem megtagadása volt, nyújtotta a falatot, és a kutya így hátrált, hogy ő nem veszi el. És az történt, hogy amikor otthon ő adott neki egyet, akkor egy erdő mellett laktak, és vadászat volt, és pont akkor dörrent egy lövés. És egyszerűen azt kiterápiázni, az egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt, mert egyáltalán, tehát hogy hiába próbáltuk a kutyának, tényleg olyan élelem megtagadása volt a gazdával szembe, hogy a közelében nem ment, amikor ott volt a falat, és akkor így azzal kezdtünk el játszani, hogy mi az a szitu, amikor mégis elveszi tőled, és akkor eljutottunk odáig, hogy ha az ágyban fekszik pizsamába, akkor elveszi. És akkor innen kellett ezt így visszaépíteni, hogy jó, akkor az ágyban pizsamába eteted, most már akkor a pizsama felső van rajtad, de már a nadrágot átveheted, és gyakorlatilag ez egy hosszú folyamat volt, hogy a kutya újra elvegye a falatot a gazdától, mert hogy egy kutyát leérzékenyíteni egy ingerre, az ugye sokkal könnyebb. Tehát azt mondom, hogy ez 10000-szer könnyebb, mint érzéketleníteni rá, vagy azt a traumát kioltani.
Igen.
Tehát ugye ez ezért nehéz történet, mert sokkal hamarabb a kutya visszazuhan, és ez egy nagyon kemény, aprólékos munka, hogy elkezdem őt építgetni, és ahogy a Gábor mondta, éri a kutyát egy kisebb inger, tehát nem kell már a petárda, elég egy ajtóbecsapás, és a kutya újra visszazuhan, és gyakorlatilag nem is ugyanarról a szintről kezdem, hanem majdnem, hogy mínuszba megyek, és megint onnan kezdem el felépítgetni a kutyámat.
És meggyógyítani teljesen soha nem lehet. Igen. Bármilyen terápiás folyamaton viszed végig. Ez az egész a legkemény, hogy kigyógyulni nem tud belőle.
Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint amikor az embert is mondjuk áll a pirosnál, éri egy autóbaleset, mert belém rongyolnak hátulról, és utána a pirosnál ott fogok én is rettegni, hogy mikor jönnek új. Pedig csak egyszer történt meg, és hiába volt az, hogy 10000-szer nem jöttek belém a pirosnál, ott marad az emberbe az a félsz, nézed a visszapillantót, ha fékcsikorgás van, akkor már jönnek az ilyen pánikszerű tünetek, és hosszú idő alatt lehet, hogy eljutsz odáig, hogy most már nem, de ugyanúgy az embereknél is azért megvan ez, hogyha éri az embert egy trauma, a kutyánál meg még jobban, és ráadásul a kutyának nem tudom elmagyarázni, hogy figyelj, semmi gond nem fog történni.
Az ember kimenekíti az intellektussal mondjuk egy helyzetből, a kutya nem tud az intellektussával átvilágítani egy környezeti krízist. Nem feltétlen a hangerő, bár egyértelmű, hogy a hangerő az egyik legjellemzőbb kiváltók, tehát az egyik legjellemzőbb terhelés, de általában ezek inkább frekvenciák. Tehát van olyan, hogy egy kutya, mit tudom én, például a lövésre egyáltalán nem érzékeny, de közben pedig érzékeny arra, hogyha becsapják a kaput. és ezeknek millió verziója előfordulhat. És az, hogy melyik kutya melyik hangfrekvenciára érzékeny, azt azért nem lehet megjósolni. Bármikor, bármi történhet, de a jó hír az az, hogy jellemzően a környezetben normálisan előforduló zajokra a kutya általában jól reagál, és ha még érzékeny is rá, könnyen ki tud belőle gyógyulni. És jellemzően azok a mesterséges zajok, mint a lövés, petárdázás. Ezek a mesterséges zajok azok, amelyeket mondjuk a kutya nehezen tud kezelni, és amiből egyébként nem tud kigyógyulni. Sajnos van egy ilyen természetes behatás is, ez egyébként a menydörgés, és akinek menydörgés félő, légdörgés félő a kutyája, azt tapasztalja, a kutya már olyan szinten bekapcsolta a feltételes reflexet, hogy amikor beborul az ég, van a nagyon érzékeny kutyák, amikor beborul az ég a kutya már, akkor egy ilyen felpörgött, kiolthatatlan feszültség állapotba kerül.
Beszéljünk akkor arról, hogy hogyan előzzük meg egyáltalán ezt a helyzetet. Nyilván már a bevezetőben említetted, hogy rohadt nehéz, hiszen tényleg nem egy ilyen behatárolt időintervallum, hanem elkezdődik valamikor az ünnepek előtt, és még utána is tart ez a petárdázás. De hogy mit tudunk csinálni, hogy megóvjuk a kutyáinkat, és akkor most értelemszerűen azokról a kutyákról beszélünk, amelyiknél még nem alakult ki ez a fajta pánifélelem.
Hát szerintem arról is beszéljünk majd, akiknél már kialakult, mert ott pedig nagyon fontos, hogy a gazda még nagyobb tudatossággal kezelje ezt a helyzetet.
Legyen akkor ez az év, hogy még nincsen baj, már kialakult, és hogyan tudom utána már kezelni.
Én ezt is ketté bontanám, hogyha lehet. Tehát az időben bezárható esemény a szilveszter, és akkor erről beszéljünk, de még mielőtt az időben bezárható szilveszterről beszélnénk, ugye muszáj megemlíteni, hogy a nagyobb probléma szerintem azzal van, amikor nem a délután 2-től reggel 6-ig tartó petárdázással találkozik a kutya, hanem ezelőtt az időszak előtt órákkal, vagy akár napokkal, vagy hetekkel. Mert azt kivédeni nagyon nehéz.
Van, amit közvetlenül szilveszter előtt kell tennem, és én azt gondolom, hogy van, amit már jóval előtte. Mert azért egy kutyának nagyon sokat számít az, hogy milyen a kapcsolata a gazdával. Tehát én nagyon sokat tudok neki segíteni abban, hogy ő mondjuk ezt a stressz helyzetet hogyan tudja kezelni. Hogyha jó a kapcsolatom a kutyámmal, akkor alapvetően ő például, akár hogyha meg is ijed, akkor mondjuk nem azt fogja választani, hogy elmenekül, hanem segítséget kér a gazdától. Ezen kell dolgoznom, hogy a kutya elhiggye rólam, hogy én meg tudom oldani a problémákat. A másik az, hogy ki tudom-e oldani a kutyámat. Tudok-e a kutyámmal játszani? Tudom-e az ő feszültségeit, az ő félelmeit átfordítani, kilazítani, visszaoldani a kutyát, és hiába kezdek el én december 15-én ezzel dolgozni, hanem ezt gyakorlatilag már, ahogy a kölyök kutyámat megkapom, vagy ahogy magamhoz veszem a kutyát, dolgoznom kell. Én azt szoktam javasolni, hogy kezdjenek el az emberek játszani sokat a kutyával, legyen akár egy olyan játék, ami azt jelenti a kutyának, hogy most felrobbanhat, mert ezzel sokat tudok segíteni. Hogyha én kimegyek sétálni, és van egy durranás, és látom, hogy a kutyám megriad, akkor ha ki tudom oldani, akkor gyakorlatilag tudunk tovább szépen sétálni. Ha nem tudom kioldani, akkor a kutya szedi magára a feszültségeket, egyre feszültebb lesz, és ez az inger küszöb ugyanúgy le fog majd esni. Tehát ez az egyik, ami a szilveszter előtt gyakorlatilag az egész életemet meg kell, hogy határozza, hogy én erre készülök. Maga a szilveszter előtti időszakban, ami szerintem fontos, hogy ugye nagyon sokan mondják ezt, hogy engedjük be a kutyát a házba. Tehát még az a kutya is, ami egy udvari kutya, az is be tudjon jönni majd szilveszterre, viszont ha nincs benn soha az a kutya a házba, akkor kezdjük el már hamarabb beengedni. Tehát ne csak a szilveszter napján engedjük be a kutyát, mert az, hogy ő bekerül egy tök új környezetbe, ahol még nem volt, az is valamilyen szinten tud stresszesnek lenni. Tehát szépen szokja meg, alakítsuk ki neki azt a helyet, engedjük be oda többször, tehát ne az legyen, hogy bekerül, és akkor hirtelen azt se tudja, hogy hol van. Amikkel még lehet dolgozni, hogy akár egy pici ingerszoktatást elkezdek a kutyának bekondicionálni, keresőjátékokkal, ilyen likimetekkel, különböző kongjátékokkal, halkan elkezdek tűzijáték hangokat bejátszani, tehát egy kellemes élményt társítani hozzá.
Már videóról, vagy audióanyagként.
YouTube-ról, azt is megcsináltam, hogy a laptopon szól, de azt is, hogy kis hangszórón ezeket kijátszom. Tehát egy picit lehet a kutyát hozzászoktatni ezekhez az ingerekhez. És magát szilveszter előtti napokban én azt szoktam javasolni, hogy mindenképpen legyen a kutyán bilét a telefonszám elérhetőség. Még akkor is, hogyha be van a kutya csippezve, hogy valaki megtalálja a kutyámat, hogyha mégis ugye bepánikolt valamitől és elrohant, akkor egy telefonszámmal mégis hamarabb és könnyebben elérnek, mint az állatorvoshoz kelljen menni csippet olvasni. És ami fontos, hogy ha frissen örökbefogadott kutyám van, akit nem ismerek, hogy milyen, mert nem tudom, ha akár fiatal kutyám van, ha érzékeny kutyám van, akkor már a szilveszter előtti napokban póráz, két póráz, hám, nyakörv, tehát hogy legyen az, hogy a kutyán van egy extra biztonság, hogyha még az egyikből kihúzza magát, kihúzza a fejét, kihúzza a testét, akkor még van valami, amivel meg tudom őt fogni. Tehát én már ezeket a kutyákat, akik érzékenyek, vagy nem ismerem, nem engedném el ezt a szilveszter előtti napokban. Én azt is tapasztalom sajnos, hogy nagyon sok gazda nem tudja, hogy a nyakörvből mikor tudja kibújni a kutya, hogyha az egyik fültövét ki tudja húzni, akkor gyakorlatilag abból ő már ki tud jönni, és a hámokból is ki tudnak a kutyák bújni, tehát talán a hárompontos hám az, amiből nem. Tehát, hogy legyen rajta póráz, legyen rajta hám, legyen rajta nyakörv. Ha a futtatóba megyek, és ott engedem el, ott is legyen rajta egy hosszú póráz, mert a futtatóba is megtörténhet az, hogy van egy durranás, vagy akár elkezdenek mellette ugye petáldázni, és a kutya bepánikol, és ki tud ugrani a futtatóból, vagy valaki kinyitja a kaput, és kirohan a kutyám. Tehát, hogy tényleg ez a nagyon-nagyon-nagyon készüljek fel a legrosszabbra, és akkor talán nem történik olyan gond, hogy a kutyámat elveszítem. Ez az, amit a szilveszter előtt napokban én meg tudok tenni. Nagyon előtte, meg közvetlenül előtte.
A kutya kétféleképpen reagálhat a konfliktusra. Elmenekül, kimenekül a világba. Minél távolabb attól az ajtól, vagy attól a traumától, ami érte őt. Vagy a gazdától kér segítséget. Nekünk tulajdonképpen azt a bizalmat kell felépítenünk a kutyánál, hogy tőlem kérjen segítséget. Ez a bizalom van, hogy magától ott van a kutyában, illetve van olyan, hogy egy bizonyos trauma szint fölött a kutya már nem tőlem kér segítséget, de ahogy Niki ezt elmondta az előbb, ez építhető, tehát ennek elé lehet menni. Nagyon nem mindegy, hogy a kutya tőlem kér segítséget, mert hogyha nem tőlem kér segítséget és kimenekül a világba, akkor az azt jelenti, hogy ez a pánikviselkedés még tetéződik, mert ott még további traumák érhetik őt egy felérzékenyült állapotban, és általában érik is. Tehát legyen ez autó, legyen ez az őt megfogni akaró ember, újabb petárda durran el, stb. Tehát olyan dolgok egyébként, amelyek korábban nem okoztak neki traumát, egy ilyen állapotban már további traumákat okoznak, és itt a kutya nagyon nehezen lesz visszahozható. Viszont hogyha a gazdától kér segítséget, akkor nekem sokkal jobb esélyén vannak a kutya regenerálódását segíteni. Ez pedig bármilyen hihetetlen, nagyon függ attól, hogy én mennyire tudok következetes lenni. Ha mondok valamit, akkor annak van következménye, azt elkérem a kutyától, mert hogyha a kutya nem látja bennem ezt a fajta stabilitást, nem érzi bennem ezt a fajta stabilitást, akkor sokkal magasabb stressz szinten mondhatni azt, hogy egy olyan kompetencia szintet kap, amely kompetencia szintet ő nem kér magának, mert ő nem olyan zseblámpával jár a világban, mint én, neki nincs egy intellektuális zseblámpája bevilágítani a környezetét, tehát nagyon kell az, hogy én egy nagyon jó értelemben vett szülői minőségben legyek ott, hogy hozzám bújjon a kutya, hogyha bajban van.
Igen, hiszen mondjuk nagyon sokszor van az is, hogy például egy ilyen helyzetben bent a lakásban mondjuk a kutya, ha mondjuk nem rögtön az ajtó vagy az ablak felé venni az irányt, akkor mondjuk bebújik a WC mögé. Tehát, hogy valami olyan helyre kuporodik, ahol a legkevésbé, vagy leginkább el tud bújni.
A lakás egy picit más. Ez egy nagyon hülye hasonlat, de nem tudom jobban elmondani. A lakás egy kicsit olyan, mintha az én kiterített testem lenne. Amit, hogyha elmegyek otthonról, akkor is otthon hagyok. Tehát a territórium ilyen értelemben nagyon erősen kapcsolódik a szociális közeghez. Tehát a lakásban, hogyha a lakásban, a vackában bújik el, az sokkal kevésbé baj, mint amikor, és az még lehet teljes, nem hogy nem baj, az egy teljesen rendben lévő dolog lehet, hogy a lakásban bebújik a kuckójába. De ha kint vagyok, nem a saját territóriumunkban, nem a lakásunkban, nem a kertünkben vagyok, hanem kint vagyok az utcán, és akkor akarok, hogyha tőlem távol oldódni, az egy más helyzet, ez nem ugyanaz a kettő.
Beszéljünk akkor, Niki, arról, hogy milyen további jó intézkedéseket tehetünk.
Amivel még egy picit meg tudjuk könnyíteni a kutyának a szilvesztert, és erre is gondolni kell, mert sok ember erre nem gondol, hogy ugye van ez az intervallum, amikor petárdáznak, és dúrogtatnak, és mehet a tűzijáték, ekkor biztos, hogy nem fogom a kutyámat kivinni, sétálni. Viszont, hogyha a kutyám azt szokja meg, hogy minden nap még 6-kor, 7-kor van egy nagy séta, akkor ugye a kutyák azért eléggé ebbe a napi rendbe bele tudnak így simulni, és fura lesz neki az, hogy miért nem megyünk 6-kor, 7-kor sétálni. Tehát én azt is szoktam javasolni, hogy előtte egy pár nappal már lehet olyanokat csinálni, hogy megváltoztatjuk ezt a napi rendet, direkt előrébb hozzuk a nagyobb sétát a kutyának, hogy azt is szokja meg, hogy most nem megyünk már sehova. És szilveszter előtt, amikor szeretném elvinni a kutyámat, lemozgatni, akkor már lehet azt csinálni, hogy inkább berakom az autóba, kiviszem az erdőbe, ott sétálunk egy nagyot, ahol viszonylag, ugye el vagyunk szigetelve.
Ez a legkitettebb időszak egyébként, tehát amikor sétálunk az utcán, amikor még a ház hangszigetelésem sem segít, és ráadásul ilyenkor megvadul a világ körülöttünk.
És amikor eljön a szilveszter, akkor amivel tudok a kutyának segíteni, egyrészt, hogy ugye legyen a kutyának egy nyugodt helye, egy vacska. Tehát az nem jó hely a kutyának, amikor azt mondja a gazda, hogy hát felszokott feküdni az ágyra, meg nem tudom, fekszik a szőnyegen, hanem kell egy kuckó.
És itt lép be ugye a boxhoz szoktatás, hogy mennyire fontos tud lenni például egy ilyen kitett időszakban, hogy meglegyen a kutyának a kuckója. Mert hogy a box az tipikusan egy kuckó, otthon van egy ilyen zug, ahova elvonulhat.
Mert a kutya ezt igényli, és alapvetően ők is szeretik magukat bevackolni, tehát ez egy biztonságot tud neki jelenteni, és akkor oda el tud vonulni. Ez legyen egy fedett hely, viszonylag egy csendesebb részben a házba, amivel tudom segíteni a kutyámat, hogy ugye a fényhatásokat is elveszem, úgyhogy ha van redőnyöm, akkor azokat lehúzom, lesötételek a kutyának, zenét kapcsolok, és nagyon fontos az, hogy én milyen lelkiállapotban vagyok. Tehát az, amikor én megpróbálom úgy nyugtatni a kutyámat, hogy azt kommunikálom a kutyámmal, hogy úristen, de baj, de mekkora nagy probléma van, meg én is félek, és úristen, nincsen semmi baj, és ebben az állapotban elkezdem a kutyámat nyugtatgatni, akkor gyakorlatilag az érzelmeim azt közvetítik a kutyának, hogy de nagyon nagy probléma van, és én se érzem magam komfortosan. Tehát úgy próbáljunk meg, amennyire lehet nyugodtan maradni a szilveszternél. Ha már látom a kutyámon, hogy elkezd egy picit stresszelni, akkor már meg lehet próbálni akkor kioldani. Tehát amikor megvannak azok a pici jelek, hogy a kutya elkezdi kapkodni a fejét, akkor el lehet kezdeni egy nagy játékot vele. Hogyha én ezt jól bekondicionáltam, van egy olyan eszközöm, amit a kutya imád, és arra tényleg át tud szellemülni, és átadja magát teljesen a játéknak, akkor még viszonylag az éjfél előtti időszakban ezekkel ki tudom a kutyámat oldani, tehát meg tudom azt az időszakot rövidíteni, amikor ő gyakorlatilag mondjuk folyamatosan stresszel, mert olyan...
A felérzékenyült állapot.
Így van, ezt az állapotot, ezt meg tudom egy picit rövidíteni a kutyának, és ezekkel tudok egy picit neki segíteni. Tehát a hangos zenével, a lesötételéssel, azzal, hogy én nyugodt vagyok, van a kutyának egy nyugodt helye. Nyilván szerintem minden kutyás a szilvesztert azt otthon tölti a kutyájával, tehát remélem, hogy senki nem hagyja a kutyát egyedül otthon. Ami a legszuperebb megoldás, hogy azért van már egy-két olyan város, ami ugye nem engedi a tűzijátékot, és nincsenek petárdázások, hogyha én tudok egy szállást foglalni egy ilyen helyen, és el tudok menni egy ilyen helyre, és ott töltöm a szilvesztert a kutyámmal, az lenne a legideálisabb, de nyilván ezt nem tudja mindenki megtenni.
Itt jellemzően a traumát az okozza, hogy van egy nagyon nagy kiugrás. Ahhoz képest, amit ahhoz a hang terheléshez képest, amit a kutya kap folyamatosan a városi vagy családi ingerekben, egyszer csak hirtelen hatalmas amplitudóval megérkezik valami, és valamik, mert egymás után. Ezt ugye azzal tudom csökkenteni, hogy Niki elmondta, hogy zenét kapcsolok. Tehát ezt a különbséget, ezt a nagyon nagy különbséget nem tudom eltüntetni, mert annyira erős a kinti hatás, hogy elmúlni nem fog, de csökkenteni tudom, és ilyenkor érdemes akár nagy hangerőre és akár intenzív basszussal megszólaltatni a zenét. Ez nagyon nagy segítség lehet. Mondta Niki azt is, hogy függönyt behúzni, hogy a fényhatások, amely egyébként még szorozza, tehát a vizuális élmény, az akusztikus élmény még felszorozza, de az is nagyon nagy segítség lehet, hogyha én bent felkapcsolom a villanyt, tehát behúzom a függönyt, de a villanyt felkapcsolom, hogy ez a különbség ott is csökkenjen. Tehát ezek a szinte kötelező elemek, hogy minél kisebb legyen a különbség az általános hang, fény, illetve a hirtelen robbanásszerű hang és az azt kísérő fényjelenségek között. Nagyon sokkal többet ennél nem tudok otthon tenni, mint az, hogy előkészületeket tettem, kialakítottam neki egy olyan viselkedést, hogyha bajban van tőlem, kérjen segítséget. Egy dolgot még tehetünk, jellemzően olyan kutyák esetében ez ajánlott is, és nem ördögtől való, ahol tudjuk, hogy van érzékenység a kutyának, és tudjuk, hogy akkor a terhelést kap a kutya, ott lehet az orvostól, állatorvostól segítséget kérni, és ott egy olyan nyugtatót, amely a kutyának tulajdonképpen ezt a fajta érzékenységét lecsökkenti. Én azt hiszem, hogy ez egy releváns megoldás lehet ide. Erre. Nem szeretem alapvetően, hogy gyógyszerekkel kezeljünk helyzeteket, de ide én azt gondolom, hogy ez helytálló lehet, illetve Niki mondta ugye a vidékre utazást. Az a probléma a vidékre utazással, hogy ott viszont egy zajhatás még durvább lehet. Tehát a vidék csendjében, mondjuk az erdei elvonultságban, hogyha nem túl messze tőlünk valahol, ki feltámad egy házi buli, az még akár nagyobb terhelés lehet, mint a városban. Tehát erre is oda kell figyelni, hogy egy vidéki elvonultságban ez a zajszint különbség, ez a kilengés, ez még nagyobb lehet annak köszönhetően, hogy a csendbe csap bele a ménkű. Tehát ez is nagyon körültekintően kell eljárni.
Én se vagyok a híve annak, hogy a kutyát gyógyszerezzük, de hogyha az állatorvos tud adni egy olyan szert, ami a kutyának meg tudja könnyíteni a szilvesztert, akkor ezekkel lehet élni, ki lehet ezeket próbálni. Én nem szeretek ebben tanácsokat adni, mert tényleg az állatorvos az, aki tudja, hogy mi az a szer, ami nem csak fizikailag szedálja le a kutyát, és mentálisan ugyanúgy ébren van, hanem tényleg egy olyan tompultságot tud neki adni, amivel ezeket...
Vannak mondjuk egy gyógynövény alapú nyugtatók, meg mitten sok minden, ma már sok minden lehet találkozni, de ezek jellemzően azért nem adnak olyan biztonságot, mint hogyha mondjuk az állatorvos felír egy célzottan erre az éjszakára egy valamilyen nyugtató, ami hát mondjuk így leszedálja a kutyát bizonyos értelemben. Mert hogy tényleg nagyon kritikus időszak, tehát itt egy életre szóló trauma hozható össze. Hát szerintem akkor ezt ne ragozzuk tovább, nem a mi szakterületünk, és nem is szeretnénk ebbe tovább menni, de egy nagyon felérzékeny kutyánál ez ebben a helyzetben járható út lehet. Illetve, ha nincs lehetőségem kimenni a góc pontból, tudom, hogy ott nagy balhé lesz, akkor legalább a szomszédomba átmenni, és megkérdezni, hogy az elképzeléseik az éjszakával, hogy lesz-e buli, robbantanak-e, fütyögnek-e majd a cuccok, meg mikor, hogy őket is, akár a kutyát magammal vinni, megmutatni a kis lógófülű, kis szeretetre méltó kutyám, az, hogy ő az, aki nem sokára össze fogja csinálni magát, és egy életre rettegni fog, hogyha nem vagytok a partnereim. Na jó, de hogy igen, tehát hogy legyen ő is érzékenyítve, a szomszéd is legyen érzékenyítve a tekintetben, hogy azért itt van egy olyan lény, aki nem tud az ő hatása ellen semmit tenni. Én ezt mindenképp javaslom azoknak, akiknél nincsen más megoldás, és aztán jöjjön, aminek jönnie kell.
Csak egy kis közbevetés, nehogy a kommentelők majd emiatt szóljanak meg. Ugye nyilván törvényi meghatározások szerint ugye petárdázni nem lehet, csak tűzijátékozni, de nyilvánvalóan tudjuk, hogy azért ezt is szokták csinálni. Nyilván, amikor Peter Dezesről beszélünk, akkor főleg a tűzijátékot értjük, mert abból van azért a legtöbb. De ha már ezt így idekevertem, akkor beszéljünk ilyen szélsőséges esetekről. A 6. kerület közepén lakom, nincsen lehetőségem arra, hogy elmenjek vidékre. Zajszennyezés tekintetében egy ilyen igazi gócpontban vagyok, de a kutyámnak vannak szükségletei, és le kell vinnem sétáltatni, és hát pont ezért, amit mondtál, hogy ez nem csak 2-től 2-ig, vagy 2-től 6-ig tart, hanem korábban is. Hogyan kezelek egyáltalán egy ilyen helyzetet? Mert mondjuk van olyan ismerősöm, aki például ebben az időszakban nem viszi le a kutyát, leteríti a kutyapelenkát otthon, és akkor most végezze oda a dolgát a kutya, és akkor majd utána, ha lecsillapodnak a dolgok, akkor majd lemegyünk. De mit lehet még tenni egyáltalán?
2-től 6-ig nem javaslom a sétát. Tehát ebben a krízis időszakban el kell kerülni a sétát. Jellemzően egy szobatiszta kutyának ez már nem okoz akkora problémát, hogy ne bírja ki. Sokkal nagyobb az a veszélyeztetés, hogy esetleg a kutya felszed magára egy ilyen sérvszerű traumát, mint az, amennyire terhelve van. Mit tudom én, mikor szokott indulni a petárdázás, mikor szokták elkezdeni. Szerintem durván olyan 5 óra, délután 5 óra felé akkor szokott elindulni. Tehát mondjuk akkor mondjuk 3-4 óra magasságában még elviszem őt egy hosszabb sétára, esetleg kiviszem az erdőbe, kimozgatom, egy fáradt kutyával érkezek vissza. Ez is egy nagyon nagy segítség, hogy nem egy teli energiájú kutya várja ezt a szilveszteri hacacárét, hanem egy jól lemozgatott, jól lefárasztott kutya, tehát elmegyek, mit tudom én, reggel egy jó nagy túrára, és akkor 4 órára hazaérek, 4 órakor pedig felhangosítom a zenét, behúzom a függönyt, felkapcsolom a lámpát, és várom a reggel 6 órát, amikor újra kidugom az orromat. Egyébként reggel 6 előtt is már, tehát azt tapasztalom az, hogy általában azért már ilyen 3-4 óra felé el szokott csendesülni a petárdázás, még egy ilyen zajos környezetben is, de rizikós. Én azt javasolnám, hogy ezt az időszakot, az a legkritikusabb időszakot, ezt próbáljuk meg kihagyni sétanélkül, jó lefárasztott kutyával, és befüggönyzött, felkapcsolt villanyú és bömbölő zenéjű lakásban. A legkitettebbek azok a gazdák, akik még egy boldog rózsaszín tudatlanságban mennek neki a szilveszternek a kölyök kutyával, mert hogy még nem találkoztak ezzel a jelenséggel, hiszen eddig a szilvesztereket nem kutyával élték át, hanem kutya nélkül. És itt történik talán a legtöbb traumatizálódás. A legelső szilveszter és az erre teljesen felkészületlen gazda. Mivel én kölyök tanfolyamokat viszek, nekem nagyon fontos, hogy ezt a podcastot, ezt a beszélgetést minden hozzánk járt kölyök tanfolyamoshoz eljuttassam, azokhoz mindenképpen, akik ebben az évben találkoznak először a szilveszterrel, de alapvetően javaslom, és szerintem kihagyhatatlan az, hogy ezzel a felkészültséggel menjünk neki egy szilveszternek. Ez nem kihagyható, ezt mindenkinek látni kell, ezt mindenkinek meg kell nézni, mert marha nagy baj lesz. És most visszafogtam magam, mert a korábbi retorikai kálomkodásaimat kivágtátok. Szóval marha nagy baj lesz, hogyha nem felkészülten érkezünk oda a szilveszterhez. Utólag már maximum takarítani és helyreállítani lehet, de alacsony hatékonysággal. Tessék megnézni mindenkinek ezt az adást.
Akkor beszéljünk a lecsengésről. Mi van a szilveszter után?
Szilveszter után életbe lépnek szerintem ugyanazok a szabályok, mint szilveszter előtt. Tehát, hogy soha nem lehet tudni, hogy még hol maradt meg egy kis tűzijáték, amit bár vissza kéne vinni ugye hivatalosan, és nem robbanthatnám fel, de hát azért legyünk őszinték, hogy mindenki azért felrobbangatja.
Ez a legveszélyesebb egyébként, ez a legveszélyesebb időszak.
Felrobbangatja őket, és ezek teljesen váratlanul fognak engem érni, tehát ugyanúgy a póráz, nyakörv, hám, hosszú póráz futtatóba, ha van lehetőségem, akkor még mindig az erdőbe járjak. Azért szerintem egy 4-5 napig szilveszter után ezt egészen nyugodtan, vagy le az első hétvégéig, mondjuk ezt inkább így, mert akkor még lehetnek ilyen utóbulik, amikor ezeket felrobbantgatjuk, tehát ugyanezek élvénybe lépnek, illetve hogyha kertesházba élek, akkor mielőtt kiengedném a kutyát, mindenképpen nézzem meg, hogy nem-e maradt ott tűzijáték maradvány, petárda maradvány, fel nem robbant bármi, ami a kutyában kárt tehet, mert ugye nálunk is előfordult az, hogy jó vicc volt az udvarra bedobni, és ezért fontos, hogy ezeket megnézzem, hogy a kutyának ne legyen semmilyen problémája abból, hogy ott esetleg valamit megtalál, megszagol, és akkor robban utólag valami, amit nem szerettem volna, úgyhogy én még ezt így hozzátenném, hogy a környezetemet nézzem meg, hogy mi az, amit még találhatok, és a szilveszter előtti óvintézkedéseket még szilveszter után is az első hétvégéig mindenképpen tartsuk.
Hát ugye van az, amikor megúsztuk ez a jobbik eset, de ugye, ahogy az előbb is mondtam, ez a legveszélyesebb időszak, mert hogy nem tudjuk, hogy mikor ugrik elő a bokorból, és nem tudunk rá úgy készülni, mint egyébként azért a szilveszterre valamennyire tudunk. Tehát van ez. Itt nagyjából vízkeresztig összeszorítjuk a fogunkat, és reméljük, hogy megúszuk, és nem ugrik sehonnan elő a bokorból, és kérem szépen, hogy ne ugorjon elő a bokorból, senki ne petárdázzon szilveszter után, senki ne tűzijátékozzon szilveszter után. És van az, hogy a kutyát gyógyítani kell. De az pedig egy másik sztori, arról szerintem kezdjen el Aniki beszélni, hiszen Aniki fő tevékenysége alapvetően ez, hogy valamilyen módon sérült kutyák, mentálisan sérült kutyákat gyógyítanak. Nézzük meg, hogy ott mi a teendő.
Ez egy nagyon nehéz műfaj, mert ahogy a Gábor is ugye említette ezt, hogy nem lehet tökéletesen meggyógyítani a kutyát, tehát onnantól kezdve, hogy a kutyát érte egy ilyen trauma, egy ilyen sérülés, esetleg a kutya kapott egy pánikrohamot, egy pánikviselkedése volt, ebből a kutyát nagyon nehéz kihozni. Lehet természetesen a kutyát ingerszoktatni, tehát amivel elkezdünk ilyenkor dolgozni, hogy egy nagyon alacsony hangon elkezdünk a kutyát, tehát van egy nagyon alacsony inger, és a kutyának pozitív élményeket kapcsolunk hozzá. Tehát gyakorlatilag arról szól az ingerszoktatás, hogy elkezdek nagyon halk hangokat adni, és ehhez ingerszoktatom a kutyát. Vannak olyan gyakorlatok, amikor a kutya maga kelti a zajt, tehát hogy akár az, hogy fogok egy kartondobozt, teledobom petpalackkal, beleszórok kaját, és a kutyának meg kell a jutalomfalatokat találni, és közben az ugye zörög, csörög, tehát ilyeneket lehet csinálni a kutyával. A kutya-gazda kapcsolatot kell építenem. Tehát itt is nagyon sokat számít az, hogy a gazda mit tud nyújtani a kutyának, hogy mennyire tudja kioldani, mennyire tudom én azt megerősíteni, hogy a kutya igenis bízzon a gazdába, a kutya a gazdától kérje majd a jövőben is a segítséget, vagy hogyha eddig nem tőle kérte, akkor befordítani a kutya figyelmét a gazda irányába. De ezt mindig el szoktuk mondani, hogy tökéletesen egy traumatizált kutyát, egy ilyen zajártalomtól traumatizált kutyát meggyógyítani nem lehet, ha csak nem tudok elköltözni egy olyan helyre, ahol soha többet semmilyen ilyen zajártalom nem fogja a kutyát érni. Mert ahogy egy viharfélűs kutyát is nehéz kezelni, ugyanúgy egy ilyen traumatizált kutyát is, mert nem tudom befolyásolni a környezetemet. És egy ilyen leérzékenyített kutyánál, ha mellettem hangosan becsapják a kocsi ajtót, az újra vissza tudja vetni a folyamatot. Ugyanez van a viharfélelemnél is, hogyha a kutyát egyszer érte egy olyan sok a viharnál, hogy viharfélős lett, akkor én nem tudom azt befolyásolni, hogy mikor lesz vihar. És mivel nem tudom befolyásolni, folyamatosan ebbe a folyamatba, ahol én építgetem a kutyámat, lesznek hullámvölgyek, visszaesések. Tehát itt tényleg az lenne a jó, hogyha én ezt el tudnám kerülni, hogy a kutyám ilyen állapotba kerüljön. Ha már ez megtörtént, akkor lehet természetesen terápiával javítgatni, gyógyítgatni a kutyát, de amit mondtam is, hogy érzékenyíteni sokkal könnyebb a kutyát, mint érzéketleníteni és semlegesíteni ezekre az ingerekre, tehát ez egy nagyon-nagyon gyakorlatilag én azt mondom, hogy innentől kezdve a kutya és a gazda viszonyában ez egy élet végéig tartó folyamat, tanulás, tréning lesz, hogy folyamatosan én figyeljek arra, hogy milyen ingerek érik a kutyát, és én ki tudjam oldani, és egy tudatos figyelemmel legyek a kutya és a környezetem irányába. Mert nagyon sokszor a gazda nem veszi észre például azt, hogy a kutya mitől rettent meg, mert ő nem vette észre azt, hogy valaki a másik oldalon a járdán rálépett egy csatorna fedőre, és mondjuk annak volt egy olyan hangja. Tehát, hogy ezekre kezdjek el figyelni, vegyem észre a kutya jelzéseit, hogy mikor van az a legapróbb jele a stressznek, amikor ő mondjuk csak kapkodja a tekintetét, vagy nyalint kettőt a száján, és én már tudom azt, hogy én nekem ott már meg kell támogatni a kutyámat egy oldással, egy játékkal. Ezekben tudunk fejlődni. De tökéletesen ezt a kutyát kigyógyítani sajnos nem tudjuk már.
Az első lépések egyike kell, hogy legyen, hogy a kísérő ingereket meg kellene próbálni leszűrni. Tehát, hogy ugye beszéltünk arról korábban, hogy társít valamilyen kísérő ingert, és a kísérő ingerre is felérzékenyedik. És ugye felérzékenyedett állapotban, ha ez a kísérő inger, nem kell petárda legyen, hanem elég a Niki a felé nyúlást mondta, ami szerintem sokkal jobb példa volt, mint az én kukás példám. Tehát, hogy a gazda pont akkor nyúlt a kutya felé, amikor eldurrant a puska az erdőben. Meg kell próbálnunk összegyűjteni azt, hogy milyen kísérő ingerekre érzékenyült fel a kutya, mert azokat viszonylag könnyebben lehet semlegesíteni. Azokra akár jutalomfalattal, akár játékkal elindul egy terápiás folyamat. Ez nem kihagyható, mert ha azt nem szűröm le, ugye a Nikiék ezt szokták csinálni jellemzően egy terápiás folyamatban, ha ezt nem szűröm le, és nem kezdem ezt kioldani, akkor tulajdonképpen ásom a gödröt tovább lefelé. Legalább rögzítsem a pozíciót, ne essek mélyebbre, hogy a gyógyulás el tudjon kezdődni. Ezért fontos a mellé befixált elemeket eltüntetni. Oké. A másik pedig, hogy amivel szinte Nikiék nagyon sokat operálnak, és a tükörmódszer rendszerében ez egy nagyon erősen bevett technika tulajdonképpen, ez volt az első ilyen nagy revelációnk, hogy rájöttünk arra, hogy a kutya iskolán a kutyáknak szabadon kell lenni, és nem pórázon, mert ha pórázon vagy a kutya iskolán, akkor igazából az egy ilyen, nem is tudom, az egy ilyen kiképző tábor, hanem az egy nagyon, persze vannak pórázos munkák is, de alapvetően a szabadon engedett kutyákkal dolgozunk, és megyünk bele a munkába. Miért? Mert a fajtási környezet az egy nagyon erős gyógyítást jelent. Tehát az a fajta dinamika, az a fajta ösztönélet, amit a kutya ott átél, amiben benne van, az őt nagyon szépen hozza ki a traumából. Mert ha semmi más nem történik, csak be tudom vinni egy olyan közegbe, ahol egészséges kutyákkal tud játszani, vagy jól szocializált kutyákkal tud játszani, már az nagyon sokat gyógyított, már visszahozta a kutyát az életbe egy kicsit. De hogyha erre még rátesszük azt a tudatos terápiát, amit nap mint nap végeznek a terápiás oktatók, hogy ebbe a gyógyító közegbe egyébként beteszik például azokat az ingereket is, ugye Niki a PET palackot mondta, tehát egy ilyen, miközben a kutyákkal rohangál, egy picit a PET palack megcsördül, összecsapódik valami, de mindig csak annyi, hogy akkora konfliktust kapjon, amelyből a kutya még tovább tud lépni, tehát nem összeomlik tőle. Ehhez ugye kell az a szakértelem, hogy egyfelől a kutyák gyógyító közege, mert másfelől a szakember tudja, hogy mekkora terhelést kaphat a kutya. Ez nagyon sokat tud javítani. Tehát egy ügyes terápiával, egy odafigyelő szakértő viselkedéssel a krízisből szerencsére gyorsan ki lehet hozni a kutyát. A legrosszabb ilyenkor szerintem az, hogyha bezárkózunk a négy fal közé, nyalogatjuk sebeinket, és egyfajta ilyen, bocsánat a hülye kifejezéssel, de egyfajta ilyen önsajnálatba begubózva, egy ilyen lefele tekeredő spirálba mélyülünk el tovább ebbe a problémába. Nem, ki kell vinni kutyák közé. Persze ez nem minden esetben igaz, mert egy olyan trauma esetén, ahol a kutya a lakásból sem mer kilépni, ott ez már nem biztos, hogy működni fog. Ilyenkor viszont érdemes, hát lehetőség szerint egy terápiás szakember konkrét segítségét kérni.
Létezik olyan megnyugtató megoldás, ami végérvényesen mondjuk megoldja ezt a problémát, vagy feloldja ezt a problémát?
Olyan, ami végérvényesen megoldja, olyan nincsen, és ráadásul még csak olyan sincs, amely észszerűen működtethető, de azért lehet ezen dolgozni, és elmesélek most egy történetet, hogy hogyan kezeltünk egy petárdára felérzékenyült kutyát. Először is megkerestük a kutyának azon viselkedéseit, ahol a kutya nagyon jól tud oldódni, ahol a kutya magas ösztönállapotban van. Ez jellemzően a zsákmányjáték, őrzővédő fajtáknál az őrzővédő munka, nagyon szeretik a kutyát, ugye ott nagyon magas ösztönállapotban van terelő kutyánál, terelő munka, tehát ahol nagyon magas ösztönállapotban van, ott sokkal jobban elbírja ezt a terhelést. Vegyünk most egy konkrét példát, itt labdával dolgoztunk, a kutya nagyon szeretett labdázni, borzasztó stresszt kapott a petárdától, és a gazda mondta, hogy neki semmi nem drága, ő nagyon sok energiát bele tud ebbe tenni, segítsünk, hogy tudna ebből kijönni. És akkor kapott a gazda egy olyan programot, hogy walkie-talkie-val egy segítő, és startpisztoly, azzal dolgoztunk, startpisztoly a segítőnél, és a gazdánál walkie-talkie, és elkezdett játszani a kutyaiskolán, és a kutyaiskolától, így tudom én, 3 kilométerre állítottuk fel először a segítőt. Megkapta, a gazda elkezdett játszani a kutyával, a segítő megkapta a jelzést, hogy mehet a lövés. Eldőrlentette a startpisztolyt, alig-alig hallatszott be valami a távoli hangból, a kutya gyakorlatilag nem is észlelte. És utána ezt egy ilyen 100 méteres közelítésekkel folytattuk tovább, egészen addig a pillanatig, amíg a kutya a játékból egy pillanatra kifigyelt. Szóval ez nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan játszottunk a kutyával, hanem a lövés után lecsengett a játék, oké, közelebb jött 100 méterre, és akkor megint elkezdődött. Addig a kutya kipihente magát, újra feltöltődött energiával, elindult a játék, és egészen addig, ameddig az első jelzésre, amikor ez megtörtént, akkor ott lekapcsoltuk a gyakorlatot, és akkor másnap folytatódott. Másnap visszább léptünk 2 lépést, tehát 200 méterrel messzebbről, és indult a buli. És akkor ezt elvittük odáig, hogy egészen beszűkítettük, akkor ez egy több hetes folyamat volt. Tehát nagyon sokat dolgoztunk vele, a gazda rengeteg energiát tett bele, hozott segítőt, aki ebben segített neki. Nem tudom, hogy ma legális a startpisztoly, akkor még az volt, amikor ezt a gyakorlatot égeztük. Azóta nem nagyon csináljuk ezt, mert tényleg akkora munka, hogy nem tesz bele senki ekkora energiát, viszont még azt is el kell hozzá mondani, hogy tehát itt ugye a kutyának a lövésérzékenység volt a probléma, és ezt szerette volna a gazda megszüntetni, és el is tudtunk oda jutni gyakorlatilag a végére, hogy a lövésérzékenységen átvittük a kutyát. Nagyon érzékeny volt a kutya, ennek ellenére sikerült átvinni rajta. Viszont mindig is ott van az a veszélyeztetés, hogy egyszer nagyobb terhelést kap a kutya. És a végén, bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy a végén ez a 100 méteres közelítés lecsökken 50-re, 20-ra, 10-re, 1 méterre, tehát akkor már nagyon-nagyon beszűkítettük, és mindig a vége a legnehezebb. Tehát mit tudom én, az első 2 kilométerrel végeztünk, mit tudom, 3 nap alatt mondtam valamit, és az utolsó 1 kilométerre pedig belekerült, mit tudom, 3-4 hétbe, amíg azt szépen összehoztuk úgy, hogy már akár közvetlen szoros közelség. Ugye különböző tenyészminősítő vizsgákon, vagy munkaversenyeken például feltétel az, hogy a kutyának feltétel volt, hogy a kutyának ne legyen lövésérzékenysége. Ma már ez sokat változott, ma már nem úgy működik, mint régen, de például egy vadásznak is szüksége van arra, hogy a kutyának ne legyen lövésérzékenysége. Lehet kezelni, de jellemzően az a kutya, akinek egyébként ilyen érzékenysége van, az mindig ott fogja magában hordozni, és egyetlen egyszer túlterhelődik, egyetlen egyszer nagyobbat kap, mint amekkorát az idegrendszer tud kezelni, és akkor összeomlik minden, és azt sem mondhatom, hogy kezdhetjük előről, mert a helyzet akár rosszabb, mint hogyha előről kezdenénk. Amivel még lehet játszani, hogy ezt a kulcsingert egy másik viselkedés kulcsingerévé tesszük. Ez egy veszélyes játék, és nem biztos, hogy ebbe belemennék, de van erre is példa. Tehát, hogy mondjuk egy lövésből akcióhelyzetet hozunk ki. Ezt mint gyógyítási gyakorlatot nem javaslom.
De viszont ugye a vadászkutyáknál pont ez történik, hogy tehát így szerintem egy vadászkutyának azért is könnyebb átlőni a lövésérzékenységet, vagy a lövést, mint egy családi kutyának, mert a kutya egy idő után megtanulja azt, hogy a lövés után mindig az, hogy mehetek a vadért. Tehát gyakorlatilag a lövés az azt eredményezi, hogy jön nekem a feladat és a meló, amiben viszont jól érzem magam, és magas ösztönállapotban dolgozok, tehát egy picit a vadászmunka ilyen szempontból más, mert ott a kutyának van egy pozitív élménye hozzá, illetve azért nem annyira erősen kapja a hangot, vagy messzebb kapja a hangot, meg ami a másik, ugye ezt még beszéltünk a hangerőről, hogy a hangerő különbség okozza a kutyánál a stressz, de nem csak az, hanem hogyha kutyát éri egy darab inger, egy lövés, egy bármi, akkor én abból ki tudom a kutyámat oldani. Viszont hogyha folyamatosan éri, tehát nem egy startpisztoly dördül el, hanem ott áll 20 ember, és folyamatosan lövi a startpisztolyt, akkor egy idő után a kutya már nem tud, nem lesz lehetősége kioldódni. És a szilveszternél ez a legnagyobb probléma, hogy olyan hosszú ideig jönnek az ingerek folyamatosan, hogy egyszerűen képtelen vagyok már a kutyámat visszaoldani ebből az állapotból, mert mire visszaoldódna, megint jön egy inger, és megint ugye visszamegy a kutya, megint lejjebb kerül ebbe az állapotba, tehát hogyha csak egy inger éri, elborul mellettem egy kuka, és a kutya attól megijed, de utána nem éri több inger, csak én vagyok ott, akkor abból sokkal könnyebben ki tudom a kutyámat hozni, hiszen utána már benne vagyok az oldás folyamatában, és nem érik a kutyát plusz ingerek. A szilveszternél meg folyamatosan jönnek ezek az ingerek órákon keresztül, és egyszerűen a kutyának az idegrendszere kifárad, feladja, és nem tudja már ezt kezelni.
Igen, de mi szerencsére nem vadászunk, és nem ebbe az irányba visszük el. Persze lehet olyat csinálni, hogy ezt átvisszük mondjuk egy labdáért való akcióba, és a többi, de ez nem életszerű. Tehát én azt gondolom, hogy egy vadászkutyánál ez lehet életszerű, tehát hogy más viselkedés kulcsingerévé tesszük. Én azt hiszem, hogy egy családi kutyázásban ez ma már a 21. században kevésbé megvalósítható. Nem lehetetlen, de kevésbé megvalósítható, és nagyon komoly szakértelmet igényel.
Ez még eszembe jutott, hogy itt beszélünk a lövésről, beszélünk ugye a viharról, beszélünk a tűzijátékról, és itt szóba került az, hogy a kutyákat mennyire könnyű leérzékenyíteni egy ingerre. És én ezt mindenképpen el szeretném mondani, hogy vannak ilyen urban legendák, hogy hogyan választan az ember jó kutyát, akinek stabil az idegrendszere.
Tehát mondjuk ne féljen a lövéstől.
És akkor van ez a jó példa, hogy fogj egy kulcscsomót, zörgesd meg, és dobd be a kölyök kutyák közé, és amelyik nem ijed meg, akkor azt hozd el. És hogy én nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy ezt ne csinálják, mert lehet, hogy az egy kis kutya nem fél tőle, de hogy a többi 4-5-öt meg tönkre tesszük, aki megijed, az egészen biztos. Tehát ugye ezért vannak finomabb technikák, amivel meg lehet nézni egy kölyök kutyának az érzékenységét, mert itt ugye megint az a probléma, hogy a kutyát éri egy negatív inger, nem lesznek belőle kioldva, és egy kutyát elhozok, ami mondjuk nem ijedt meg, de a többi kiskutya pedig már traumatizálva lett a kulcscsomóm által, úgyhogy ezeket a technikákat, ezeket kerüljük el, hogyha lehet.
Ráadásul az, hogy a kulcscsomóra nem érzékeny a kutya, az nem azt jelenti, hogy a lövésre nem lesz érzékeny, vagy az akármi másra nem lesz érzékeny, mert más hangfrekvenciával fogod találkozni. És sajnos ez így működik, hogy bizonyos hangfrekvenciákra érzékenyek a kutyák. Nem fel, tehát lehet, hogy egy sokkal ha nagyobb zajt tud viselni egy másik frekvencián, mint egy kisebb, de számára érzékeny frekvencián megszólaló zajra pedig pánik viselkedésre kapcsol. Úgyhogy ez nem valóban nem kívánatos kiválasztási technika.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy adtatok jó sok tanácsot, hogy mit is tegyen egy gazdi ebben az időszakban. Nem vagyok naív, úgyhogy nem azzal köszönök el, hogy ne petárdázzatok, mert valószínűleg azok a kutyatartók, akik néznek minket, azt tudják, akik meg nem kutyatartók, azok valószínűleg nem jutottak el idáig, úgyhogy igazából én csak azzal köszönök el mindenkitől, hogy mindenki nagyon vigyázzon a saját kutyájára ebben az időszakban is, meg máskor is, és legyen körültekintő, amennyire tud, hiszen a környezettel nem tudunk igazán dacolni. Még egyszer nagyon köszi, hogy itt voltatok, nektek is, hogy meghallgattátok a podcastünket. Tegyetek így a jövőben is, hogyha podcast hallgató felületen hallgatok minket, akkor ha tetszett, amit hallottatok, akkor mindenképpen magas csillagszámmal értékeljétek. Ha pedig van bármi kritikátok, akkor ezt írjátok meg nyugodtan. Tartsatok velünk a következő alkalommal is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!